Az Úr Jézus Krisztus szeretetével köszöntjük a gyülekezetet, akik távolabbról és közelebbről összejöttünk erre a kedves alkalomra. Megkezdjük presbiter szentelő Isten tiszteletünket, és énekeljük el a 17-es számú éneknek mind az 5 versszakát. Akik tehetik, hajtsunk térdre, segítsünk imádkozni. Szerető Istenünk, jó Atyánk! Ezen ünnepélyes alkalommal ismét hozzád jövünk. Először is hálával, mert megtartottál bennünket, megőriztél bennünket a gonosz hatalmától, és most itt lehetünk, hogy együtt örvendezzünk te benned, hogy együtt hallgassuk a te igédet, hogy együtt legyünk tanítatva te tőled a ma délutáni órában is. Köszönjük azt, hogy te munkával, feladatokkal bíztál meg bennünket, hogy tanítvánnyát tegyünk embereket. Köszönjük, hogy most is tanújelét láthatjuk annak, hogy elhívtad kedves Csaba testvérünket, hogy végezze ezt a feladatot. Kérünk, légy itt jelen köztünk most, drága lelked által. És segíts bennünket, nyitott szívvel te rád figyeljünk. Segíts bennünket, hogy a te igéd át meg átjárja mi egész lényünket, gondolatainkat, érzületünket, hogy az egész életünket szenteljük oda mindnyájan a te oltárodra, hogy mindnyájan lehessünk jó eszközök a te kezedben. Megváltó Jézus Krisztusunk nevében kértük, hallgass meg imánkat. Amen. Thank you.
Nagyon sok szeretettel köszöntelek ismét így együtt is benneteket, és téged is, kedves testvérem Csaba. Kérlek benneteket, hogy nyissuk ki Pál apostol Kolosszébeliekhez írt levelénél az igét, és a presbiter szentelési ünnepélyes istentiszteletünk alapigéjét szeretném az első fejezet 24. versétől kezdődően a 29. versig olvasni. Tehát Kolosszé levél első fejezet 24. versétől a 29. verséig olvasni az igét. Most örülök a ti érettetek való szenvedéseimnek, és a magam részéről betöltöm, ami híja van a Krisztus szenvedéseinek az én testemben, az ő testéért, ami az egyház, amelynek lettem én szolgájává az Isten sáfársága szerint, amelyet nékem adott irátok nézve, hogy betöltsem az Isten igéjét. Tudnélik a titkot, mely el volt rejtve ősidők óta és nemzetségek óta, most pedig megjelentetett az ő szentjeinek, akikkel az Isten meg akarta ismertetni azt, hogy milyen nagy a pogányok közöttem titok dicsőségének gazdagsága. Azt tudnélik, hogy a Krisztus ti bennetek van, a dicsőségnek ama reménysége. Akit mi prédikálunk, intvén minden embert, és tanítva minden embert minden bölcsességgel, hogy minden embert tökéletesnek állassunk elő a Krisztus Jézusban, amire igyekezem és tusakodva az ő ereje szerint, amely én bennem hatalmasan munkálkodik. Kedves testvéreim, azért ezt az ige szakaszt választottam a presbiter szentelési ige hirdetés alapigéjeként, mert az apostoli szolgálat és a presbiteri szolgálat lényeges pontokon ugyanaz. A leglényegesebb különbség az, hogy a gyülekezetben, a presbiter egyhelyi gyülekezetben hordozza az Isten előtt az ige képviseletének, a lelki gondozásnak, a pásztori szolgálatnak a felelősségét, míg az apostolok gyülekezeteket alapítva haladtak előre, és területeket, az egész közösséget tanácsolták és hordozták a szívükön. De abból a szempontból, amit jelent ez a szolgálat, ami a lényeg ennek a szolgálatnak, abból a szempontból nincsen különbség. És ezért hadd állítsam elét, kedves testvérem Csaba, Pál apostol példáját, szolgálatát, és az ő gondolkozás módját, amely minta lehet mindannyiunk számára a Krisztusért végzett szolgálatban. Az első gondolat, amit szeretnék kiemelni, hogy Pál apostol azt mondja, hogy a magam részéről betöltöm, ami híja van a Krisztus szenvedéseinek az én testemben, az ő testéért, ami az egyház. Úgy gondolom, hogy ez a szakasz kérdéseket is felvethet, hogy micsoda híja lehet a Krisztus szenvedésének. Mire gondolhat itt az apostol? Ez egyértelmű, és ezt azonnal kimondhatjuk, hogy nem arról van szó, hogy Krisztus áldozata ne lenne teljes és tökéletes. Krisztus helyettes áldozatához, Krisztus bűnhordozó szolgálatához mi nem tehetünk hozzá. Az egyszer mindenkorra teljes, tökéletes volt, mind a bűnbocsánatra, mind a bűneltörlésre nézve tökéletes áldozat. De akkor milyen szempontból lehet híja a Krisztus szenvedésének? Nemrégiben tanulmányoztuk a Galatáknak írt levelet, és ott találkoztunk egy verssel, ahol azt mondja az apostol, gyermekeim, kiket fájdalommal szülök újra, míg nem újra kiábrázolódik bennetek a Krisztus. Az egyik, amit megfogalmazhatunk, ahol Krisztus részt ad nekünk az ő szenvedéseiben, az egyik az a terület, az a szeretet, amely tisztább annál sem, hogy a bűnt fájdalommentesen és közönösen elnézni, az a szeretet, amely az életét adja az ember megmentéséért, Krisztus arra hív bennünket, hogy legyünk a követői ebben. Az Isten úgy szeretné a szívünkre helyezni a mi testvéreinket, úgy szeretnél ránk bízni az embereket, a körülöttünk élő embereket, hogy mi átérezzük, hogy élet-halál kérdés az ő üdvösségük, az ő megmenekülésük. Élet-halál kérdése az, hogy mi hogyan munkálkodunk értük az ő számukra. És ugyanazt az önfeláldozó szeretetet és együttérző szeretetet akarja a szívünkbe adni, ami Krisztust arra indította, hogy eljöjjön a mennyből, és az életét adja értünk. És ennek a gondolatnak számomra van egy másik oldala is. Azt mondta Pál apostol, hogy én úgy beszéltem Krisztusról közöttetek, mintha ti előttetek, ti közöttetek feszítetett volna meg. De ő nem csak úgy beszélt Krisztusról, hanem az ő szeretetében megismerhették Krisztus szeretetét. A legerősebb érv egy szerető és szeretetre méltó keresztény. A legerősebb érv az Isten ügye mellett az a krisztusi szeretet, az az önzetlen, önmagáról elfeledkező szeretet, amely megnyilatkozik az őt szolgálók életében. Ez a legerősebb érv Krisztus mellett. És ennek híja van ma is. Az emberek ma is szeretnének olyan hívőkkel találkozni. Az emberek ma is szeretnék látni az evangélium erejét a hívők életén keresztül, az önzetlen, önfeláldozó, a szenvedést vállaló szereteten keresztül. Így szeretni csak szenvedve lehet. És ennek a szenvedésnek mindig híja van, egészen addig, amíg tökéletessé nem lesz az Isten népe, amíg teljesen be nem fejeződik az evangélium hirdetése, és Jézus vissza nem jön. Azok életében tovább folytatódik Krisztus szenvedése, ez az önfeláldozó szeretet és kereső szeretet, akik odaszánják magukat Krisztusnak. Ahogyan a szíveden hordod a gyülekezetet, ahogyan a szívedre helyez Isten embereket, ahogyan értük küzdesz, ahogyan értük aggódsz, ahogyan értük imádkozol, ez ugyanaz a szenvedés, ahogyan Krisztus szenvedett itt a földön, hogy az életünk terhét hordozza, hogy az üdvösségünk terhét hordozza. Pál apostol szenvedést, fogságot vállalt az evangélium hirdetéséért. Krisztus fogjaként, fogolyként is szenvedett. De nem csak akkor szenvedett, amikor a római börtönben volt, hanem azt mondja Pál apostol, hogy én mindeneknek mindenné lettem, csak hogy bármely módon megnyerjek némelyeket. Erről a szenvedésről van szó, és erre hív téged az Isten. Azt mondja erre a szolgálatra, hogy én szolgájává lettem az Isten sáfársága szerint az egyháznak, a Krisztus testének, amelyet nékem adott tirátok nézve, hogy betöltsem az Isten igéjét. Isten mindenkinek megszabja a szolgálatát, ahogyan a lelki ajándékokat szétosztotta és összehordásra osztotta szét, ugyanúgy megszabta a feladatokat, kiadja a feladatokat, személyesen a szívünkre akarja helyezni a mi szolgálatunkat, és erre azt mondja az apostol, hogy én szolgája vagyok és sáfár vagyok. A sáfár, az intéző, az az ember, akire az Isten rábízta, akire a gazda rábízza a vagyont, és a sáfár az, akire az Isten rábízta az evangélium kincseit. Egy példázatot Jézus így fogalmazott meg, hogy a gazda mindenét, amije volt, ráhagyta a szolgákra, mielőtt elment. Mindenét, amije volt. Kedves testvéreim, kedves gyülekezet, nem tudom, hogy mennyire vesszük komolyan azt, hogy azt a kincset, amit a megváltás jelent, az örök életnek az öröme, a reménysége, az ajándéka, azt a kincset az Isten mind miránk, tirátok bízta. Mindet. Az Isten a ti hangotokon keresztül, a ti szereteteteken keresztül, a ti imádságaitokon keresztül akar embereket megajándékozni, akarja eljuttatni ezt a kincset hozzájuk. Ő nem vitt el magával semmit ebből. Mindent rájuk bízott, és azt kérte, hogy kereskedjenek. És ennek a kereskedésnek, ennek a szolgálatnak egy része jut rád. Nem kell az egész terhét hordozni, mert azt az Isten hordozza. De azt a részét, mint sáfár kell hordozni, amit neked ad. És azt mondja Pál apostol, a sáfároktól egy dolog kívántatik meg. Hogy úgy szolgáljon a másnak a vagyonával, mintha a sajátjáé lenne. Úgy gyarapítsa, úgy gondoskodjon, úgy védelmezze, úgy őrizze, mintha a saját tulajdona lenne. Ezt kívántatik meg a sáfártól, hogy hűségesnek találtasson az Isten előtt. Hogy olyan személyes felelősséggel hordozzad a szolgálatodat, mint aki teljes mértékben azonosult a gazdájának az érdekével, a gazdájának a céljaival, amire rád bízta azt a kincset. És ez pedig az, hogy betöltse az Isten igéjét. Ezt mondja az apostol önmagáról. A magam részéről betöltöm, ami híja van a Krisztus szenvedéseinek az én testemben, az ő testéért, ami az egyház, amelynek lettem én szolgájává az Isten sáfársága szerint, amelyet nékem adott tirátok nézve, hogy betöltsem az Isten igéjét, tudnélik azt a titkot, amely el volt rejtve ősidők óta és nemzetségek óta, most pedig megjelentetett az ő szentjeinek, akikkel az Isten meg akarta ismertetni azt, hogy milyen nagy a pogányok között eme titok dicsőségének gazdagsága. Azt tudnélik, hogy a Krisztus ti bennetek van, a dicsőségnek a ma reménysége. A kincs, az az Isten titka, a megváltásnak, a szabadításnak a titka, amit az Isten ránk bízott, hogy azt képviseljük, azt továbbadjuk, azt hirdessük. És ez a kincs, ez a titok, ez nem más, mint röviden megfogalmazva így, hogy a Krisztus ti bennetek van, a dicsőségnek a ma reménysége. Nem is egyszerűen azt mondja a Pál apostol, hogy a Krisztus ti közöttetek van, mint ahogy Jézus Krisztus sem azt mondta, hogy az Isten országa ti közöttetek van, hanem azt mondta, hogy az Isten országa ti bennetek van, hogy a Krisztus ti bennetek van, a dicsőségnek a ma reménysége. Nekünk még az sem elég, hogyha látjuk magunk előtt Krisztus példáját, még az sem elég, hogyha látjunk magunk előtt, hogy Krisztus hogyan élt, nekünk ennél többre van szükségünk. Ahogyan Krisztus azt mondta, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya én bennem van, úgy a követőinek azt mondta, hogy aki engem eszik, él én általam. Amint én az Atya által élek, aként az is, aki engem eszik, él én általam. Ahogyan Krisztus az Atyából élt, ahogyan Krisztus az Atyában elrejtett életet élt, és az Atyának utat engedett a szívében, és mindent az Atya akarata szerint cselekedett. Úgy azt mondja Krisztus, hogy ez a megoldás a mi számunkra. Fogadjuk be őt, nyissuk meg a szívünk ajtaját, és fogadjuk be, hogy bennünk lakjon, hogy jelen legyen, hogy vezéreljen, hogy ő uralkodjon. Ahogyan délelőtt idéztük, hogy ő metélje körül a mi szívünket, hogy teljesen elkötelezettek legyünk, hogy szabadok legyünk az emberi természet gyengeségétől. Krisztus azt kínálja fel nekünk, hogy ő velünk és bennünk lakjon. Ezt az ajándékot, ezt a kincset kínálja fel, és ez a titok a szabadulás titka. Ez a dicsőségnek a reménysége. Nem egyedül, nem magamra hagyva, nem csupán egy mintát követve, hanem Krisztusban elrejtve, és Krisztussal közösségben élve, vele járva, ráhallgatva, az ő erejében élve az életünket. Így formálja át, így alakítja át a mi életünket. És az apostol azt mondja, hogy az Isten meg akarja ismertetni minden néppel. Meg akarja ismertetni e titok dicsőségének gazdagságát. Meg akarja ismertetni azt a bőséges segítséget, amelyről gondoskodott az Isten számunkra Krisztusban. Azt mondta, hogy minden a tiétek, minden a tiétek. Azt mondja, hogy Krisztusban mindennel megajándékoztattunk, amely az istenfélő élethez kell. Pál a saját személyes tapasztalatában így fogalmazta ezt meg, mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Mindenre van erőm. Megtanultam azt is, hogy bővölködjek, megtanultam azt is, hogy szűkölködjem. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Gondoljunk bele, hogy azzal a lénnyel, azzal a hatalmas, mindenható Istennel lehetünk mi közösségben. Ő kínálja fel a jelenlétét, az uralmát, a vezetését, a segítségét, aki mindenható. Aki mindennek ura, aki mindent irányít, és minden a kezében fut össze. Aki a mi teremtőnk. Hogyha bármi problémánk van, nála van megoldás. És azt mondja, hogy én szeretlek téged. A bűn nem választhat el tőlem. Mert az életemet odaadtam, hogy ne választhasson el. Magamra vettem azt, ami elválasztana. Félretettem. Lehet emellett gondunk és problémánk? Igen, lehet, de teljesen más nézőpontból fogjuk nézni. Krisztus által az Isten gyermekei lehetünk. Krisztusban a mennyei Atya színe elé járulhatunk. Krisztusban úgy mehetünk a mennyei Atya színe elé, mintha soha nem vétkeztünk volna. Azzal a bizalommal kérhetünk, mint ahogy a gyermek kér, az őt szerető szülőtől. Eszébe nem jut az a kétely, hogy vajon megadja-e neki. Eszébe nem jut az a gondolat, hogy vajon hogyan viszonyul hozzá az ő szülője. Miért? Mert tudja. Mert tapasztalatból tudja. Mert ismeri az Atya szeretetét. Krisztusban kétség és félelem nélkül mehetünk és kérhetjük a segítséget. És Krisztus nem egyszerűen erőt ad, hanem a saját jelenlétét adja. Az iga, amelyre mondja, hogy vegyétek magatokra az én igámat, az egy páros iga, ahol az egyik oldalon Krisztus áll, és a másik oldalon mi állunk. Nem egyedül, nem magunkban. Ahogyan tömören megfogalmazta az evangéliumot, velünk az Isten. És mi pedig Krisztusban elrejtve vagyunk, ami életünk el van rejtve ő benne most a mennyben, amikor közben jár értünk, amikor hordoz bennünket. Ez az örömhír, és ez az a titok, amelynek a képviseletét, amelynek a megélését és továbbadását ránk bízta, mint sáfárokra az Isten. És a presbiternek az a feladata, hogy ebben előjáró legyen. Így folytatja a 28. versben az apostol, akit mi prédikálunk, intvén minden embert és tanítva minden embert, minden bölcsességgel, hogy minden embert tökéletesnek állassunk elő a Krisztus Jézusban. Ez a hivatás, ez a küldetése a presbiteri szolgálatnak. Nem nyugodni addig, amíg meg nem találja minden egyes testvérünk, meg nem találja a Krisztussal való közösséget az életében, hogy az tökéletes, teljes, akadálytalan közösség legyen. Nem lehet megelégedni azzal, hogy tudjuk, hogy van Krisztus. Nem lehet megelégedni azzal, hogy elméletileg hitvallást teszünk. Nem nyugodhatunk addig, amíg Krisztus azt a helyet nem foglalja el az életünkben, amely egyedül őt illeti meg. Amíg valóban nem ülhető a trónon, és nem irányíthatja, nem uralhatja, nem vezetheti a mi életünket. Krisztussal kapcsolatban lenni percről percre, napról napra, ez az elhívásunk. És a presbiteri szolgálat annak az elhívása, hogy ebben segítsünk, ebben támogassuk egymást, ebben erősítsük a testvéreinket. Azt mondja, hogy Krisztust prédikáljuk, intve minden embert és tanítva minden embert, minden bölcsességgel, hogy tökéletesnek állassunk elő minden embert a Krisztus Jézusban. Ez megy az igehirdetés által, az erről szóló tanítás által. De nagyon érdekes az, hogy nem csak igehirdetésről van szó. Nagyon fontos, hogy felhangozzon és tisztán hangozzon fel az evangélium, és megszólaljon az evangélium. De nem csak erről van szó. Intvén minden embert. Az itt szereplő görög kifejezés, az intés szó, azt jelenti, hogy okos érvekkel ráirányítani a figyelmet valamire. Okos érvekkel feltárni valamit. Arról van szó, hogy meg kell mutatni, rá kell világítani, meg kell világítani, hogy mit jelent Krisztussal együtt járni, és mi a különbség a Krisztus nélküli és a Krisztussal együtt való járás között. És azt mondja, hogy tanítva minden embert. Nekem az a tapasztalatom, testvéreim, hogy nagyon sok esetben nem elég, ha azt mondjuk a másiknak, hogy imádkozzál, testvérem. Mert nagyon sok embernek fogalma nincs, mit jelent hittel imádkozni. Krisztusban tökéletesnek előállítani minden embert azt jelenti, hogy személyre szólóan tanácsolni, bátorítani, segíteni, érvelni, megvilágosítani. Gyakorlati módon megtanítani arra, hogy hogyan kell belekapaszkodni Krisztusba a hétköznapi életkörülmények között. Mit jelent rábízni magunkat Krisztusra? Mit jelent feladni az önzésünket, feladni az én középpontú, önfelmagasztaló gondolkodásunkat, és Krisztusnak átadni az uralmat? Nagyon sok ember nem veszi észre, de még mindig az énje uralja őt. Keresztény, megkeresztelkedett, hitvallást tesz Krisztusról, de ha lényeget nézzük, magában jár, szép eszméket követ, de Krisztus nélkül jár keresztényként. És erre az apostol azt mondja, hogy ez nem elég. Nem elég, hogy valaki szavakkal hitvallást tesz. Nem nyugodhatok addig, amíg a Krisztusban tökéletesnek nem állatom elő. Az mit jelent? Azt jelenti, hogy Krisztus uralmának helyet enged, tökéletesen befogadja az ő szívébe, hogy Krisztus valóban vezetheti, és valóban napról napra vele jár, és neki ad erőt. Nem csak az, hogy szombatonként itt vagyunk a gyülekezetben, hanem annak a gyakorlata, hogy naponként valósággal átadni az életünk feletti uralmat, ennek a hétköznapi gondolata. Bocsássatok meg, hogy ilyen profán hasonlatot mondok, cipőt bekötni olyan egyszerű dolog, nem? Magától értetődően megy. Na de amíg megtanultuk. Hogy tudnánk mi elmagyarázni egy gyereknek, hogy most így vezest, úgy hurkold, arra húzzad? A legjobb módszer az, hogy mutatjuk és tanítgatjuk. És nem magyarázzuk messziről, hanem oda megyünk mellé, és megfogjuk a kezét. Valami ilyesmi személyes szolgálatról van szó a presbiteri apostoli szolgálatban. Együtt szenvedve, együtt örülve, együtt küzdve, együtt keresve a Krisztust, együtt járva ezen az úton. Egészen addig, amíg valóban fel nem ismeri Krisztus munkáját, Krisztus szavát, a lélek jelenlétét, és meg nem tanuljuk azt, hogy mit jelent azonnal engedelmeskedni a Szentlélek késztetésének, azonnal utat engedni az ő munkájának a szívünkben, hogy Krisztus valóban uralkodó lehessen az életünkben. Azt mondja az apostol, hogy amire igyekezem és tusakodván az ő ereje szerint, amely én bennem hatalmasan munkálkodik. Ezt a szolgálatot nem lehet másként betölteni, nem lehet másként megélni, ha ezt az örömhírt, hanem csak úgy, hogyha ezt az örömhírt te magad éled meg a saját életedben mindenek előtt. Erre igyekszem, hogy minden ember tökéletesnek állassak elő a Krisztus Jézusban. De a kereszténységben a pásztor nem hajtja, nem ostorral kergeti, és nem azt mondja, hogy fogjátok meg és vigyétek, hanem mindenek előtt önmaga jár elől és éli meg. Mert csak személyes tapasztalat alapján lehet elmondani és átadni, tanítani és képviselni, hogy mit jelent az, hogy Krisztussal tökéletesen együtt járni, mit jelent Krisztusnak utat engedni, helyet adni az életemben és befogadni őt, elrejteni. Erre igyekszik az apostol, azt mondja, hogy ezért tusakodom, ezért küzdök. A tusakodás kifejezés az ugyanaz a kifejezés, amit Krisztus a Gecsemáné kertben az imádságban gyakorolt, amikor azt mondja, hogy halál tusában lévén buzgóságosabban imádkozott. Ez személy szerint mindegyikünknek egyébként élet-halál harc, mert akié a Krisztus, azé az élet. Akiben nincs meg az Isten fia, az élet nincsen meg abban. Testvéreim, amikor mi szomorúan és szkeptikusan megfogalmazzuk, hogy úgy hiányzik Krisztus az életünkből, akkor nem kisebb dolgot mondunk ki, mint hogy azt, hogy mi a halálban vagyunk. Belenyugodni abba, hogy tudunk róla, de lényegében nélküle éljük az életünket. Ez azt jelenti, hogy belenyugszunk abba, hogy elveszünk. Nem lehet. Akié Krisztus, azé az élet. Nekünk napról napra szükségünk van Krisztus jelenlétére. És ez egy élet-halál harc. Egy élet-halál harc, ahogyan Krisztus számára élet-halál harc volt imádságban megvívni azt, hogy teljességgel ki tudja mondani, hogy legyen meg a te akaratod az én életemben. Ugyanilyen élet-halál harcot vívunk mi is napról napra, csak nem tudatosul bennünk. Ugyanilyen súlyos döntése van annak, hogy vele járunk, vagy nélküle járunk. Amire igyekezem is tusakodva, az ő ereje szerint, amely én bennem hatalmasan munkálkodik. Ez egy harc, egy nemes harc, de nem egy vesztésre ítélt harc, hanem győzelemre ítélt harc, ha szabályszerűen küzdünk. Mert nem a saját erőnkkel kell tusakodni, nem a saját képességünkre kell támaszkodni. Azt mondja az apostol, én az ő ereje szerint tusakodom, az ő bennem munkálkodó ereje szerint, az ő szolgálatát a Szentlélekre támaszkodva, a Szentlélek vezetése uralma alatt végezte. A küzdelemben az erőt Krisztus adta meg neki, azáltal, hogy a saját lelkével ajándékozta meg. Erre hív bennünket. Röviden hadd foglaljam össze, hogyan küzdjél azért, hogy Krisztusban tökéletesnek állíts elő minden embert? Hogyan küzdjél azért, hogy magasra tűzzed a mércét a gyülekezetben, magasra tűzzed a mércét az evangélium örömhíre által? Hogyan munkálkodjál ezért? Én három nagyon egyszerű dolgot foglaltam össze összegzésként számodra, magunk számára. A legelső dolog, hogy ezt a küzdelmet vívni mindenek előtt az ima küzdelmet jelenti. Lapozzunk egyet kell a Kolosszi levél 4. fejezetéhez, és olvassuk el a 12. verset, hogy egy kolosszi gyülekezethez tartozó szolgatárs, Epafrász, hogyan munkálkodott a gyülekezetért. Köszönt titeket Epafrás, a ti közületek való Krisztus szolgája, mindenkor tusakodva ti érettetek imádságaiban, hogy megállhassatok tökéletesen és teljes meggyőződéssel az Isten minden akaratában. Mert bizonyságot teszek ő felőle, hogy sokat fárad értetek, és azokért, akik Laodiceában és Hierápolisban vannak. Én ezt a példát is hadd tegyem elé, Epafrász példáját, aki a Kolosszi gyülekezetből volt. Tusakodott imádságban értük. Itt kezdődik a szolgálatunk, a konkrét szolgálatunk. Tusakodott imádságban értük, ima küzdelemben kérte, hogy az Isten akaratában tökéletesen és teljesen megállhassanak. Miért olyan fontos ez? Egyrészt számomra egyszerre bátorító, vigasztaló az a gondolat, amit olvastam egy mondat Azt írja a bizonyságtételben valahol Ellen White: én csak a fülhöz tudok szólni, de Krisztus tud a szívhez szólni. Ez mindegyikünk életében így van. Nem kell kétségbe esni, ha nem látjuk az eredményt. Nekünk az adatot meg, hogy a fülhöz szóljunk. Az imádságunkkal pedig azt tudjuk elérni, hogy a mi fülhöz mondott szavaink a szívig érjenek el. Ezért szükséges, hogy mielőtt bármit szeretnél tenni és szolgálni a gyülekezetért, mielőtt bármit szeretnél tenni azért, hogy Krisztusban tökéletes legyen az a testvéri közösség, amelyben a szolgálatodat végzed, tudnod kell azt, hogy csak Krisztus tudja ezt tenni. Mi csak eszközök lehetünk, mi csak küldöttek lehetünk, de az igazi munkát ő végzi el. Ahogyan az Ószövetségben olvassuk, nem erővel, nem hatalommal, hanem az én lelkem által. Ennek a gondolata ott kell, hogy legyen, mindenek előtt a szíveden hordozva tudott tenni. Pál apostol erre is példát adott. Figyeljük meg az apostoli levelekben, Pál apostol leveleiben, hogy hányszor beszél arról, hogy ő imádkozik a gyülekezetért. Hányszor beszél arról, hogy én hálát adok értetek. Hányszor beszél arról, hogy én név szerint imádkozom értetek. Külön-külön megemlékezve róluk, és külön-külön hordozva az ő életüknek terhét imádságban, ima küzdelemben, az Isten szín előtt. És nem egyszerűen azért imádkozva, hogy az Isten segítsen, hanem azért, hogy megállhassanak az Isten minden akaratában tökéletesen, hogy a hitben növekedni tudjon. Ez sokszor a gyakorlatban azt jelenti, hogy amikor jön egy baj, jön egy probléma, akkor nem szabadításért kezdesz el imádkozni, hanem azért könyörögsz, hogy abban a helyzetben a hite növekedjen, hogy abban a helyzetben az Isten akaratának való engedelmesség szülessen meg, érlelődjön be a te testvéred, a te barátod, a te felebarátod életében. Imádságban hordozni. Nem tudom, hol olvastam, csak úgy megragadt bennem egy kép, és nem is tudom, hogy kiről szólt ez a kép. Egy ige hirdetőről, egy evangéliumi munkásról, aki éjszakánként a felesége azt vette észre, hogy a hideg kövön térdel, és nagyon aggódott az egészségéért, és el akarta érni, hogy ne legyél beteg, keljél fel. És azt mondta, hogy asszony, lelkek vannak rám bízva. Hogy tehetném meg, hogy fölkelek és vigyázok a saját életemre? Ez az ember átérezte azt, hogy csak az Isten tud azoknak az embereknek segíteni, akikért ő küzd. Nincsen emberi hatalom, nincsen emberi szó, nincsen semmi a mi kezünkben, az imádságon kívül. Lényegében nincsen a mi kezünkben semmi, amely igazi segítséget jelentene. Ha az Isten nem vezet, ha az Isten nem ad szót, ha az Isten nem ad erőt, ha az Isten nem társítja az ő hatalmát a hirdetett igéhez, az elhangzó kérleléshez, a bátorításhoz és a vigasztaláshoz, akkor élettelen marad az egész. Ez az ember ezt érezte át, és ezért inkább éjjelente, órákon keresztül imádkozott a hideg kövön, mint hogy feladja azt, és úgy végezze a szolgálatát, hogy közben nem az Isten szín előtt hordozza. A második dolog, amit szeretnék megfogalmazni, az egy visszakapcsolás az előző gondolatra, amelyet már megfogalmaztam, hogy amelyre én magam is igyekszem, tusakodva az ő ereje szerint, amely én bennem hatalmasan munkálkodik. Ez a személyes példaadásnak a gondolata. Pál apostol azt mondta, legyetek az én követőim, amiképpen én a Krisztusé. Nagyon sokszor a szavak nem segítenek. Sokszor meg sem hallják az emberek, amit mondunk. De az életünk befolyása, az igazi alázat, az igazi önzetlenség, az igazi szeretet, a valódi krisztusi megközelítés, az mégis hat a szívre, és idővel beérleli. Ismeritek azt a mondást biztos mindannyian, hogy nem hallom azt, amit mondasz, attól, ahogyan élsz. Ez a negatív megközelítése ennek a gondolatnak. A pozitív megközelítése pedig az, hogy a legerősebb érv egy szerető és szeretetre méltó keresztény az evangélium ügye mellett. Én szívemből kívánom, hogy mindenek előtt és mindenek felett te kövesd Krisztust, és ennek ereje és hatalma lesz mindazok körében, akikért szolgálni fogsz. Kövesd Krisztust, járjál ővele, legyen jelen az életedben, és ez a példa, ez segíteni fog másoknak is abban, hogy mit jelent Krisztussal járni. És a harmadik dolog, amit szeretnék megfogalmazni, ez pedig a tanításban, a hozzáállásban egy szempont, a második fejezet, második versét idézném. Azt mondja, tulajdonképpen folytathatjuk tovább az igét, mert akarom, hogy tudtotokra legyen, hogy milyen nagy tusakodásom van ti érettetek, és azokért, akik Laodiceában vannak, hogy vigasztalást vegyen az ő szívük, egybeköttetve a szeretetben, hogy eljussanak az értelem meggyőződésének teljes gazdagságára, az Isten és az Atya és a Krisztus ama titkának megismerésére, amelyben van a bölcsességnek és az ismeretnek minden kincse elrejtve. Olyan szép, ahogyan az apostol nem egyszerűen arról ír, hogy én tanítom a Krisztus titkát, hanem azt mondja, hogy én azért tusakodom, azért munkálkodom, hogy vigasztalást vegyen az ő szívük. Hogy vigasztalást vegyen az ő szívük. Ahogyan délelőtt az igéből láttuk, hogy gyümölcsöt terem az evangélium, attól a perctől kezdve, attól a naptól fogva, amelyen megértik és megismerik az Isten kegyelmét igazán, hogy vigasztalást vegyen a másiknak a szíve. Szintén Pál apostol fogalmazza meg a zsidókhoz írt levélben azt, hogy vigyázzunk egymásra, hogy az Isten kegyelmétől el ne szakadjon egyikünk szíve sem, nehogy a keserűségnek bármely gyökere felnövekedve sokakat megfertőzzön. Ezt jelenti a szolgálat a gyakorlatban, vigyázni a másikra, hogy az Isten kegyelmétől el ne szakadjon. Vigasztalni, azért küzdeni, hogy vigasztalást vegyen az ő szíve, hogy a szívében az Isten kegyelmére tudjon támaszkodni, és ezért a kegyelemből erőt tudjon meríteni az önmegtagadáshoz, a helyes döntések meghozatalához, az engedelmességhez. Vigasztalást vegyen az ő szívük egybeköttetve a szeretetben, nem csak egyénenként, hanem annak a kis közösségnek a közösséggé válása, a krisztusi szeretetben való összekötése egybeköttetve az ő szívük szeretetben, hogy eljussanak az értelem meggyőződésének teljes gazdagságára, hogy ésszel és lélekkel tudjanak imádkozni, énekelni és Krisztussal együtt járni. A tanítás az mindenek előtt ezt jelenti. Nem egyszerűen elméleti tisztánlátást munkálni, hanem olyan világos tisztánlátást munkálni, amely vigasztaláshoz vezet, és a szeretettel való egybeköttetéshez vezeti a közösséget. Kedves gyülekezet, hozzátok is hadd fogalmazzak meg egy-két kérést a presbiter szentelés kapcsán. Konkrétan két kérést. Vezető felelősséget hordozni teher. Az apostol a Kolosszé gyülekezetet a következő kéréssel szólítja meg a negyedik fejezet harmadik, negyedik versében. Imádkozva egyszer, mint mi érettünk is, hogy az Isten nyissa meg előttünk az ige ajtaját, hogy szólhassuk a Krisztus titkát, amelyért fogoly is vagyok, hogy nyilvánvalóvá tegyem azt úgy, amint nékem szólnom kell. Kedves testvéreim, a terhet hordozó, felelősséget hordozók, és így Csaba is rászorul arra, hogy imádkozzatok érte. Imádkozzatok azért, hogy a Krisztus titkát nyilvánvalóvá tudja tenni úgy, ahogyan arra szükség van. Hogy a Krisztussal való közösségnek az örömhírét úgy tudja megfogalmazni, megszólaltatni, hogy az megragadható és követhető legyen az ő szolgálata nyomán mások számára. Imádkozzatok értünk. Ez az egyik kérés, amit szeretnék a szívetekre helyezni. Imádkozzatok azokért, akik felelősséget hordoznak, érettetek. A másik kérés a Tesszalonikai első levél 5. fejezet 13. verse, ahol A következőt mondja az apostol a gyülekezetnek. Tesszalonikai levél 5. fejezet 12. 13. verse. Kérünk továbbá titeket, atyám fiai, hogy becsüljétek azokat, akik fáradoznak közöttetek, és előjáróitok az Úrban, és intenek titeket, és az ő munkájukért viseltessetek irántuk megkülönböztetett szeretettel. Kedves testvéreim, kedves gyülekezet, az a szolgálat, amelyet Krisztus rábíz a segédpásztorokra, a presbiterekre, az a szolgálat szükségszerűen magában hordozza nem csak a vigasztalás, nem csak a bátorítás, de a feddés, a figyelmeztetés szolgálatát is. A szeretetből való feddés és figyelmeztetés szolgálatát is. De feddeni mindenkor teher. Mert ott van az emberben az a vágy, hogy nehogy nagyobb ellenállást váltson ki. Ott van a félelem, hogy nehogy a szavaival rosszabb helyzetet idézzen elő, mint amilyen helyzetben van az illető. Feddeni mindig a konfliktus kialakulásának a lehetőségét hordozza magában. Az ellenségeskedésnek, a megsértődésnek, a megsértésnek, a fájdalom okozásnak az alkalmát hordozza magában. Ennek az elkerülhetetlen velejárója. Ezért arra kéri az apostol a gyülekezetet, és én hadd kérjelek benneteket az apostol szavaival erre. Becsüljétek meg. Tiszteljétek. Értékeljétek nagyra. És az ő munkájukért megkülönböztetett szeretettel viseltessetek iránta. Ne tegyétek nehézé számára a figyelmeztetést, a helyreigazítást, azzal, hogy azon kell küzdenie, hogy esetleg megsértődtök, hogy esetleg félreértitek, hogy esetleg háború alakul ki köztetek és ő közte. Az apostol ezért külön hangsúlyosan szeretné a szívetekre helyezni. Becsüljétek meg, és fogadjátok, viseltessetek az ő munkájuk miatt megkülönböztetett szeretettel, különleges gyengétséggel és figyelemmel. Én szívemből kívánom, hogy Csaba szolgálata áldást jelentsen itt Miskolcon is, amilyen mértékig Miskolcon jelen van, és legfőképpen Tiszaújvárosban áldja meg az Isten a te szolgálatodat, és segítsen, hogy a Krisztus titka feltáruljon minél több embernek általad. Amen. Kedves gyülekezet, most együtt többen leborulunk Csabáért könyörögve. Kérem a gyülekezetet, hogy legyetek szívesek felállni addig. Mennyei Atyánk, a mi Urunk Jézus Krisztus nevében fordulunk Te hozzád, Urunk. Szeretnénk megköszönni a Te gondviselésedet. Szeretnénk hálát adni a Te kegyelmedért, azért a személyes tervezésért, megváltási tervért, amelyel Csabát megszólítottad, elhívtad, és magadhoz vezetted, és amelyel előkészítetted arra, hogy a Te sáfárodként, a Te szolgádként felelősséget bízzál rá, lelkeket bízzál rá, akikért munkálkodnia kell, akiknek a megmentését rajta keresztül szeretnéd elvégezni, megkeresni őket és tökéletesség lenni a Krisztusban. Szeretnénk hálát adni azért, hogy az ő életében a Te kegyelmed el tudta őt vezetni eddig. Szeretnénk hálát adni, Urunk, az ő családjáért, az ő gyermekeiért, feleségéért, és szeretnénk könyörögve kérni a Te áldásodat az ő életükre, Csaba szolgálatára. Könyörögve kérünk, küld el a Te szent lelkedet napról napra, hogy a Krisztussal való közössége növekedhessen, hogy a Te kegyelmedben tudjon járni. Kérünk, áld meg őt, adjál neki bölcsességet, adjál neki a Te szent lelkedből, töltsd be őt a Te szereteteddel, a Te alázatoddal, a Te erőddel, hogy így tudjon tőled bölcsességet nyerve munkálkodni testvéreinkért, és azokért a lelkekért, akikkel csak összekapcsolod az ő szolgálata során. Kérünk, mennyei édesatyánk, könyörögve kérünk, kísért végig az ő szolgálatát, hogy megállhasson benne, hogy betölthesse, hogy hűséges szolgádnak bizonyuljon mindvégig, és végül célba érve, a Te eljöveteletkor örömmel állhasson meg a Te színed előtt. Megváltunk nevében, Jézus Krisztus nevében kérünk, Te hordozd, Te tanácsold, és Te vezesd őt. Amen.
Amen.
Kedves testvérem, ebben a szolgálatban, amire most elhívást kaptál megváltóntól, szeretnélek megerősíteni egy igeszakasz felolvasásával. Olvasom Pál apostolnak a Timóteushoz írt második leveléből a harmadik fejezet 12-től 14 teljedő verseket. De mindazok is, kik kegyesen akarnak élni Krisztus Jézusban, üldöztetni fognak. A gonosz emberek pedig és az ámítók nevekednek rosszasságban, eltéveítvén és eltévejedvén. De te maradj meg azokban, amiket tanultál, és amik rád bízattak, tudván kitől tanultad. Azt olvastok, hogy akik kegyesen akarnak élni Krisztus Jézusban, üldöztetni fognak. Jézus mondta, nem nagyobb a szolga az ő uránál. Ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak. De ha az én beszédemet megtartották, a tiéteket is meg fogják tartani. Ha Krisztus nyomában akarunk járni, akkor Krisztus szenvedéseiben is részesülhetünk, mert ha őt üldözték, bennünket is üldözni fognak. Azt olvastuk még, hogy a gonosz emberek pedig és az ámítók nevekednek a rosszaságban, eltéveítvén és eltévedvén. Az emberek általában arra gondolnak, és mi magunk is úgy szeretnénk, hogy a világ megjavuljon körülöttünk. De a Szentírás arról beszél, és mi is ezt tapasztaljuk, hogy a világ egyre rosszabb, egyre gonoszabb. A gonosz emberek pedig is lámítok, nevekednek a rosszaságban, eltéveítvén és eltévedvén. Ebben a világban, ebben a sötét világban, ebben a közegben történik a mi szolgálatunk. És ehhez szükséges, hogy Jézus Krisztusban legyünk, hogy Jézus Krisztus bennünk legyen, hogy Jézus Krisztussal együtt járjunk, hogy őtől kapjunk erőt, hatalmat, ennek a feladatnak az elvégzésére, erre a munkára. És amit még szeretnénk kihangsúlyozni, a 14. versben azt olvastuk, de te maradj meg azokban, amiket tanultál, és amik rád bizattak, tudván kitől tanultad. Azt mondta az Úr Jézus, hogy tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, és nyugalmat találtok a ti lelketeknek, mert Krisztus, Jézus Krisztus a mi tanítómesterünk. Csak ővele együtt győzhetünk a mi saját életünkben, ővele együtt végezhetjük azt a munkát, amerre ő elhívott, és ővele együtt harcolhatjuk meg a hitnek szép és nemes harcát. Arra is tanított bennünket az Úr Jézus, hogy boldogok a szelídek, ugye hegyi beszédben. Említette, boldogok a szelídek, mert ők örökségül bírják a földet. Én azt hiszem, hogy mindnyájan, akik itt vagyunk, szeretnénk örökségül bírni a földet. Bármilyen szolgálatot végezünk, ha Krisztusban vagyunk, és Krisztussal együtt végezzük a szolgálatot, akkor fogjuk mi is örökségül bírni a földet, amit ad nékünk. Jóisten, segítsen meg téged a szolgálatban, és ezek az igék kísérnek ebben téged, és adjanak erőt a mindennapi munkában, szolgálatban, hogy hűséges légy életed végéig.
Amen. Kedves testvérem, hadd köszöntselek téged, mint szolgatársamat, és ezt örömmel és az Úr iránti hálával szeretném tenni. Én is igét szeretnék olvasni a Timóteusi második levél második fejezetéből. Te azért a munkának terhét hordozzad, mint a Jézus Krisztus jó vitéze. Emlékezzél meg, hogy Jézus Krisztus feltámadt a halálból, aki a Dávid magvából való az én evangéliumom szerint. Amit tapasztaltál eddig is a szolgálatodban, és amit ezután is fogsz majd jócskán, hogy amire Krisztus elhívott, az egy nagyon szép szolgálat, hiszen általunk bármit adhat az emberek megsegítésére, az kimondhatatlan megtiszteltetés és öröm számunkra. Bármilyen nyomorúságon tud enyhíteni az Isten általunk, bármilyen éhséget tud betölteni, bármilyen problémából kiutat mutatni általunk. Ha mi ebben akármilyen, akármennyi részt is mi be tudunk tölteni, ez hatalmas öröm. Azonban ez a szolgálat nem mentes a terhektől. Ez a munka terhekkel is jár, ahogy ez az ige hirdetésben is elhangzott. Ezeknek a terheknek a hordozásához miből is fogsz erőt meríteni? Hát többek között abból is, amit az ige így fogalmaz meg, hogy a munkának terhét te úgy hordozzad, mint a Jézus Krisztusnak a jó vitéze. A lelkészt, a lelki gondozót sokszor megkísérti az, hogy úgy szorgoskodik, mintha az ő műve lenne, mintha az ő munkája lenne. Itt azt olvashatjuk, hogy te társultál Krisztushoz, és beálltál abba a szolgálatba és abba a munkába, ami az övé. Amire ő visel gondot, és amiben ő már egy győztes hadvezér. Te ennek a katonája lettél. És hogyha erre gondolsz, akkor az erőt fog neked adni. És tulajdonképpen ezzel kapcsolatos az is, amit Pál apostol később még Timóteus számára és számodra, számunkra hangsúlyoz, hogy emlékezzünk meg arról, hogy Jézust feltámasztotta az Isten a halálból, mert mi egy olyan valakinek álltunk a harcába és a művébe, aki élő üdvözítő, és aki úgy készült meghalni, hogy megígérte, hogy azzal a minden hatalommal lesz velünk, amit neki adott az Isten. Nékem adatot minden hatalom menjen és földön, és én ezzel leszek ti veletek minden napon a világ végezetéig. És ez nem csak azt jelenti, hogy Krisztus nem enged bennünket, hogy elveszünk, nem engedi, hogy elkárhozzunk, hanem ennek a hatalomnak az ígérete azt is jelenti, hogy amilyen szolgálatra ő bennünket elhív, ahhoz az elég lesz. Én szívből kívánom neked, Csaba testvérem, hogy bármilyen terhordozással fog járni a te szolgálatodra, nagyon sok öröm mellett tapasztalt, hogy Krisztus ereje elég ehhez. És adjon ez ezáltal neked megtartást és győzelmet.
Sok szeretettel köszöntelek, kedves testvéreim! Ez ünnepélyes alkalomból. Itt hallgattuk az ige hirdetés alkalmával, hogy milyen a presbiternek, a gyülekezeti vénnek az eljövendő szolgálata, amely elhívásnál az ember nagyon eltörpül, kicsinyé válik, semmivé. Hogy milyen lesz ez a szolgálat, arról nem tudok most szólni. De hogy hogyan jutottunk el ez ünnepélyes alkalomig, arról csak néhány szót. És éneket, melyet a Jóisten bennem fakasztott. 2008 tavaszán, ha jól emlékszem, gyülekezet választás volt, és akkor merült fel, hogy én is még három testvérem gyülekezeti vénné javasol a közösségünk. És néhány alkalommal találkoztunk Bálint György testvéremmel igei felkészítés céljából, majd utána Tiszaújvárosba egy kis csoport alakult, és ott folytak a gyülekezeti összejöveteleink. És úgy tűnik, hogy minden úgy olyan magától értedően természetesen folyik, és közben így visszatekintve úgy három részre oszthatnám ezt a 4 éves időszakot, hiszen 2008-tól most már 2012-t írunk, 4 év telt el. Először is a Jóisten egy bizalmat munkált a szívemben. Mert mindenkor mi bizalmi válságban vagyunk. Ezt veszítettük el, a mi bizalmunkat a Jóistennel, és egymással szemben is. És ő először is bizalmat munkált szívemben. Körbevett jóságával minden körülmények között, amikor úgy láttam, hogy egyre kevesebb vagyok, egyre kevesebbet tehetek, és azt látom, hogy ő teszi. És így az emberi erőlködés, amiről szó volt, egy Istenbe való bízássá alakult. Rávetni a mi terheinket. És ezt is mindazért adta a Jóisten, hogy munkálja a szívünkben azt a töbletet, hogy semmi más, senkit ne óhajtsunk, csak őt. Csak hogy valóban bennünk lakozzon. Hogy percről percre belejárjunk. És így szól ez az ének, amelyet úgy kifakasztott belőlem az Úr, melyet talán néhányan hallottatok is. Mit kívánjak még, ó Uram, hisz mindenem csak tőled van. Egyet, ha kérhetek, mit meg nem tehetek. Új szívet adj, mely hálásan szeret. Egyet, ha kérhetek, mit meg nem tehetek. Új szívet adj, mely hálásan szeret.
Ez az ének hamar megfogalmazódott. Nem sok időt kellett engedni a Jóistennek, hogy belássam, hogy én emberileg semmit sem tehetek. Majd ott volt ez az új szív vágya, amiben már nincs senki, csak a Krisztus. Ez egy hosszabb időszak volt. Az elkövetkezendő versszakok, vagy verssorok, éneksorok, ezek néhány hónappal ezelőtt fogalmazódtak meg. Amikor egyre inkább vágyakozunk a Krisztus után, szeretnénk, hogy betöltsön, ahhoz ő összezúzza a mi kőszívünket, hogy legyen helye a hús szívnek. És egyre inkább fokozza a mi tudatos életünk az ige által, hogy mi adventisták vagyunk. Mi tudjuk, hogy itt a Krisztus, hogy minden vágy a Krisztusnak, hogy eljöjjen az övéért, hogy elkészítsen egy népet, hogy véghez vigye az evangélium hirdetést. És ehhez olyan új szív kell, melyben senkinek, semmi másnak, csak Krisztusnak van helye. És ezután a szív után vágyakozni egy kimondhatatlan szomjúság, és kimondhatatlan fájdalom, mikor látjuk emberi természetünk nyomorúságát. És minden nap várjuk Krisztust, hogy szívünkben lakozzon, és mindig ott is maradjon. Minden nap hozzád készülök, erőm is elfogy, gyengülök. Fogd erősen kezem, rád bízom életem, lásd, milyen gyönge, erőtlen hitem. Fogd erősen kezem, tartsd meg az életem, lásd, milyen gyönge, erőtlen hitem. És a Jóisten néhány hét múlva az utolsó szakaszhoz vezetett, amikor, hogy elfogadjam az ő megbízását. Mert igen, ahogy hallottuk délelőtt, hogy megértettem, és mindannyian értjük, hogy mi a Jóistennek a szándéka velünk. De megismerjük-e Isten kegyelmét, mely által el is merjük venni az ő tervét kezéből. Mert mi emberileg elképzeljük, hogy hogyan szeretné véghez vinni. És sokszor emberileg végezzük, és nem haladunk. De ha becsületesen, szabályszerűen küzdünk, hogy csak ő éljen bennünk, akkor ő előtte összetöri a mi szívünket, hogy valóban csak ő lakozhasson, hogy valóban csak rá tudjuk bízni életünket, minden percét. Te tudod, Uram, merre visz az én utam, rád bízom életem, te fogod mindig kezem. Köszönöm, Uram, nem járok egy magam, mind végig elkísérsz, míg velem a célba érsz. Mind végig elkísérsz, míg velem a célba érsz. A Jóisten segítsen meg,
hogy mindannyian a jó Istennel együtt járva célba érkezzünk, és ebben kiki a maga részét kivéve egymás terhét hordozzuk, úgy töltsük be a Krisztus törvényét. Amen.
Ünnepélyes presbiter szentelő Isten tiszteletünket befejezzük most, és énekeljük a 76-os számú éneket. A 76-os számú éneknek első, 5. és 6. versét.
Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te reád, és adjon békességet néked. Amen.